Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy amit majd a Te ígéreted szerint a mennyei seregekkel együtt mondhatunk az örökké valóságban, azt a magunk gyarló módján már itt elkezdhetjük, és már most valhatjuk, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, hatalmat, dicsőséget és áldást. Bocsáss meg, hogy olykor sokkal több a panasz és az elégedetlenség az ajkunkon és a szívünkben, mint a dicséretmondás és hálaadás. Köszönjük, hogy most szívből valhattuk, hogy mivel várunk téged, már most dicsőítünk, és kérünk, hogy hadd aranyozza be a testben hátra levő időnket ez a boldog reménység. Kérünk, erősítsd meg most is ezt bennünk. Amen. Az üdv történeti ünnepek közül a karácsony az, amit leginkább kisajátított a világ is. Azt is szokták mondani, hogy ez a legnagyobb ünnepük a keresztényeknek. Nem tudom, miért mondják, az üdv történeti események között nem lehet fontossági sorrendet tenni, és itt nincs fokozás, hogy nagy-nagyobb, legnagyobb, hiszen a karácsony célja az a nagypéntek volt, kevesen gondolnak. Azért lett az ige testé, hogy Jézus önmagát adja érettünk. Nagypéntek megpecsételése a feltámadás volt. Annak az egyenes következménye a Szentlélek kiáradása. Ez egy egység az egész Isten nagy tette. Egy nagy isteni cselekedetről van itt szó, annak bizonyos szakaszai, fázisai voltak. A húsvétról, pünkösdről nagyon sokan már nem is tudják, hogy minek az ünnepe. Pünkösd már nem is ünnep sokak számára. Nem véletlen, hogy az volt az, amelyik aztán kétnaposról egynaposra zsugorodott, amíg most vissza nem állították. Tehát mi nem valljuk azt, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep. Isten csodálatos nagy cselekedete ment végbe mindegyik eseményben, amelyekre ezek az ünnepek emlékeztetnek minket. De leginkább a karácsony szekularizálódott. Annyira, hogy hova tovább, ezt már a világ a maga ünnepének tekinti. Mániám az, hogy nagy ünnepek előtt megkérdezem a legkülönbözőbb embereket, hogy minek az ünnepe. A karácsony, a nagypéntek, a húsvét, pünkösd. Az utóbbiakra általában már semmi válasz nem hangzik el. Karácsony az a szeretet ünnepe, a család ünnepe, a szent család ünnepe, a fenyőfa ünnepe, és így tovább. Nos, azért gondoltam arra, hogy így karácsonyra készülve, Isten igéjének a világosságában nézzük meg, hogy miért rendelt Isten ünnepeket. Mert ez az ő gondolata volt. Azt mondta a teremtés 6. napja után, hogy most megáll minden, és ezért megparancsolta nekünk is, hogy a 7. napot szenteljük meg, semmi dolgot ne tégy azon, hanem, és akkor elmondta, hogy mire jó ez. És ugyanez érvényes az összes többi ünnepre is. Nos, most a karácsonyra koncentrálva nézzük meg először, hogy minek az ünnepe ez, és egyáltalán az ünnepek elrendelése mögött mi Isten szándéka és célja. Aztán, hogy hogyan romlott el, meginterjúvoltam a legkülönbözőbb korosztályból embereket, és néhány idézetet szeretnék mondani, és mit tanít nekünk Isten igéje arról, hogy hogy ünnepelhetünk mi úgy, hogy ez kedves legyen Istennek, és hasznos legyen nekünk is, meg a környezetünknek is. Mit lehetne változtatni a karácsonyi ünnepeinken is? Hadd olvassak először néhány mondatot a 46. Zsoltárból. A 9. verstől olvasom végig. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat törsze, láncsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Nos, tehát miért rendelt Isten ünnepeket? A 4. parancsolatnak, hogy megemlékezzél a nyugalom napjáról, hogy megszenteljed azt, két indokolása van. A Mózes 2. könyvében azt olvassuk, hogy Isten azért rendelte ezt az embernek, hogy 6 nap után álljon meg, 6 napon át dolgozzál. Ez a parancs is benne van a Bibliában. És utána az, hogy a 7. szenteld meg. Mert ő is 6 napon át alkotta meg a világot, és a 7. napon megnyugodott. Aztán a Mózes 5. könyve is leírja a 10 parancsolatot, ott meg azt az indokolást olvassuk, hogy azért szenteld meg a 7. napot, hogy el ne felejtsd, hogy Isten kihozott téged a rabszolgaságból, Egyiptomból, és visszavitt atyáidnak a földjére. Tehát mi a 7. napnak, ami az alapünnep, a rendeltetése? az, hogy az ember megálljon egy rövid időre, a szokásos taposómalomból kilépjen, ne ő akarjon dolgozni, hanem engedje, hogy Isten dolgozzék benne, és ezzel alkalmasabbá tegye arra, hogy helyesen végezze utána 6 napon át a munkáját, meg képes legyen végezni, és ne 7 napon át hajtsa magát, aztán a végén kipulcan, és a munka minősége is egyre rosszabb lesz emiatt, hanem tartósan tudjon jól teljesíteni, úgy, hogy közben ne menjen tönkre. Vagy ennek feltétele az, hogy időnként letesz a kezéből mindent, és most jelképesen mondom, és imádkozik, az ókori ember így imádkozott, üres tenyér fölfelé tartva, hogy látod, Uram, nincsen semmim, alázatosan kérlek, ide add az ajándékokat, és bármit adsz, én nem nézem, nem figyelem, meg nem nyújtok megrendelést neked, amit tőled jön, azt én elfogadom, a próbákat is, a nehézségeket is. Itt vagyok, megadom magam, én most nem harcolok, nem követelőzöm, hanem várok. Mire? A veled való találkozásra, nem is az ajándékokra elsősorban. Teljád, 37. Zsoltár 7. vers. Légy csendben, és várj az Úrra. Erre való az ünnep. Várok az Úrra. Minősítetten szeretnék találkozni vele. 6 napon át is szoktam imádkozni, és akkor is az ő jelenlétében akarok élni, de most mindent félretéve csak az ő személye fontos nekem. Kicsoda ő? Engedje, hogy jobban megismerjem. Mi a szándéka velem? Szeretném megtudni a tőle kapott feladataimat, szeretnék megkapni mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a tőle kapott feladataimat jól végezzem el. Fizikai erőt, jó gondolatokat, belső békességet, örömöt, szeretetet. Elcsendesedem és várok az Úrra. Ez az ünnepnek a rendeltetése. Ha ennek valami akadálya van, mint ahogy minden bűn akadálya, azt elhárítjuk az útból. Ezért kellett áldozatot bemutatni az Ószövetségben. Ezért magasztaljuk mi a mi Urunkat az ő tökéletes áldozatáért az Új Szövetségben. Rendezni kell a bűnt, hogy átjárható legyen az Istennel való kapcsolatunk. És aztán mondjon nekem azt, amit ő fontosnak tart. Adja nekem azt, ami szerinte most időszerű, hogy én azt megkapjam. Küldjön oda, ahol ő akar használni. Ez a magam teljes kiszolgáltatottsága, ez a benne való feltétel nélküli bizalom, ez a lelki nyitottság, és az a csend, ami kell ahhoz, hogy az ő halk és szelíd szavát meghalljuk. Mert ő nem kezd versenyt kiabálni ennek a világnak a hangforrásaival. Nos, ez a csend hiányzik nagyon sok ember életéből, nagyon sok hívő ember életéből is. A 7. nap megszentelésének a lényege az volt például, hogy egy egész napot erre szánjak. Most én nem csinálok semmit, most az Úr munkálkodjék bennem. Aztán majd utána munkálkodik általam, és azért is őt dicsőítem. Találkozás Istennel, az igével való figyelés, és mindezt közösen, a közösség átélése is hozzátartozott az ünnephez. Legyen szent egybeseregléletek, sokszor így olvassuk az Ószövetségben. Éljétek át, hogy sokan vagyunk, akiknek fontos, hogy mit mond az Úr. Egymást is erősíteni fogjuk utána abban, hogy ki azt csinálja, amit az Úrtól kapott feladatként. Számíthatunk egymásra. Ez is fontos. Vele járója gyümölcse az ünnepnek és a helyes ünneplésnek. Kell tehát a csend, az, hogy megállok, az, hogy abban az időben nem azt csinálom, amit egyébként kérem, hogy ő munkálkodjék bennem. Mindennél fontosabb az ő igéje. Munkanapon is elolvasom a Bibliát, de most egy egész napot rászánok arra, hogy mit mond ő nekem, végig gondolom, kérdéseim vannak, imádkozom, meg az egymással való közösséget is ápoljuk. Nos, ez volt eredetileg az ünnepeknek a célja. Valaki így mondta, hogy az ünnep célja függőleges erő áramlás, és ez tényleg így van. Onnan jön a mennyei erő, én pedig tudom, hogy rászorulok, elhiszem, hogy kaphatok, és akkor fogok tudni erőmet meghaladó feladatokat is megoldani és terheket hordozni. Ezek után nem lesz nagy képűség, ha azt mondom, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mert hagyom, kérem, hogy megerősítsen. Hétfőtől szombatig is, de a neki szentelt napon meg különösen is, és mindennél hangsúlyosabban. A karácsony szó a latin carnatio szónak a magyarított változata, ami azt jelenti, hogy testetöltés. Tehát karácsonykor elsősorban arra emlékezünk, hogy Isten ilyen csodálatos nagy tettet hajtott végre, hogy az ő örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi testünket, természetünket is, az ige testé lett, és Jézus személyében eljött ide közénk, aki külsőre ugyanolyan volt, mint mi, két füle volt oldalt, ha sokat gyalogolt, elfáradt, ha fáradt volt, elaludt, még a viharban is, ha megéhezett, akkor ugyanúgy evett, mint a többiek, és mégis egészen más volt, mint mi, mert a viharos tengerre ráparancsolt, mint egy rossz gyerekre, hogy hallgas, némulj el, és elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mindenki kérdezte, hogy ki ez, hogy betegség, ördögök, vihar, szél, tenger, minden engedelmeskedik neki, mert benne a mindenható Isten volt itt, de magára vette a mi testünket. Miért? Azért, mert az ember bűnéért csak ember tehetett eleget, és szenvedhette el az ítéletet. És ő a mi bűneink büntetését szenvedte el. Erre a nagy isteni tetre, a kárnációra, a testé létre emlékezünk karácsonykor. Azért olvastam a 46. Zsoltárnak ezt a néhány versét, mert itt azt mondja, hogy jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel. Ez az ünnepnek a célja, hogy soroljuk el Isten bámulatos nagy tetteit, tudjuk őt dicsőíteni ezért, munka közben, napközben nem érünk rá erre, meg munka helyett nem ezt kell csinálnunk. De legyen meg az ideje és a helye annak, amikor nem az én nagy tetteimmel dicsekszem, hanem az Isten nagy tetteiről elmélkedem, ezt ki is mondom neki, megköszönöm, dicsőítem őt, és utána megerősödve a vele való közösségben megyek tovább. Nem tudjuk, hogy Jézus Krisztus melyik napon született. Akkor mi éppen december 24-25-én ünnepeljük. Azt mondják, hogy a kereszténység ellenségeinek egy csoportja, hogy egy pogány ünnepet vettek át a keresztjének, mert december vége felé, a téli napforduló december 21-e után ugye növekszik a világosság, és egyre fogy a sötétség, egyre hosszabbak a nappalok, egyre rövidebbek az éjszakák. És volt egy ilyen pogány ünnep, a napünnep, és az akkori keresztjének azt mondták, hogy jó, a mi napunk az Úr Jézus Krisztus. Ő vele támadt föl az a világosság, amelyik a halál völgyét is beragyogta. Ő mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, akkor legyen ez egy ilyen kiemelt nap. Teljesen mindegy, hogy melyik napon adunk hálát a testé létéért. Nyugodtan megköszönhetnénk nyár közepén is, vagy nyugodtan megköszönhetjük minden nap is Istennek ezt a csodálatos tettét. Ezen kell vitatkozni, hogy akkor született. Nem tudjuk, hogy mikor született. De ez a nagy tett végbe ment. Az ige testé lett. És ez olyan nagy esemény, hogy akár minden nap megköszönhetjük, de legyen az évben néhány olyan nap, amikor ez különös hangsúlyt kap. Nos, tehát ez az ünnep eredeti célja, Isten előtt megállni, a vele való találkozást keresni, őrá figyelni, őt kérdezni, benne vele meggazdagodni, és úgy menni tovább az úton. És mi lett ebből? Megkérdeztem valakit, hogy neki mi jut eszébe a karácsonyra, most már nem olyan sokára, következik az idén is. Azt mondja, három dolog, a rohanás, költekezés, zabálás. Hát ez kicsit közönségesen hangzik, de sajnos sok igazság van benne. A rohanás, mert ilyenkor mindent el kell intézni, költekezés sokszor erőn fölül is, meg értelmetlenül is, és az a harmadik, amit mondott, az is sok tekintetben igaz. Valaki részletesen fejtegette, hogy szörnyű kényszerek szorongatják ilyenkor az embert. Mert muszáj ajándékot készíteni, figyelni kell, hogy tavaly tőle mit kaptam, akkor nehogy kevésbé értékeset adjak neki az idén. Bevallom, hogy magamtól ez eszembe se jutott volna, ő mondta. És mindezt ugye az ünnep előtti utolsó néhány napra kell koncentrálni. Azon kívül ilyenkor muszáj nagy takarítást csinálni. Én vidéken nőttem föl, tudom, hogy karácsony előtti, húsvét előtt is, ugye meszelés, tapasztás, takarítás, ablakmosás, minden. És akkor még a főzés, és legtöbbször magukra hagyjuk az édesanyákat meg a nagymamákat, a család többi része csak követelőzik, meg lustálkodik. Ahol nagy a család, ott az jelent sok plusz munkát, aki egyedül él, az amiatt szenved, hogy ilyenkor még jobban ráterhelődik a magányosság. Karácsonykor meg húsvétkor van a legtöbb dolguk a mentőknek, karácsonykor a tűzoltóknak is megszaporodik a tennivalójuk. A detoxikáló helyek zsúfolásig megtelnek ilyenkor, részek fiatalokkal, meg mindenféle emberrel. Ide züllött az, hogy légy csendben és várj az Úrra. Hol van ez attól? Kinek jut ez egyáltalán eszébe? És ehelyett ilyen szörnyű pótcselekvésekkel töltjük ki. Engem nagyon meglepett az, amikor gyerekeket megkérdeztem pár évvel ezelőtt, így december elején, hogy mi jut eszetekbe a karácsonyról, és kinek milyen gondolatai vannak, most úgy hirtelen elsőre, ami eszetekbe jut. És föltűnően sokan mondták, hogy félek. Nem érted, miért félsz a karácsonytól? És akkor a legkülönbözőbb indokolást mondták, hogy mert akkor van a legtöbb veszekedés, mert akkor menni kell minden rokonhoz, és ottan viselkedni kell, és az nagyon fárasztó. Ezt tudom magamról gyerekkoromból. És így tovább. Azt hittem, hogy legalább ilyet mondanak, hogy várom az ajándékokat, vagy olyankor együtt van a család, na ilyet is mondtak, hogy nagyon jó, hogy olyankor összes unokatestvér találkozik, és nagyon szeretjük egymást, de főleg az, hogy mi rossz, az jutott eszébe. Sokkal több volt aznak a felsorolása, hogy mi rossz. Hát nem szomorú? Egy hatalmas isteni tetre kellene emlékeznünk, Istent azért magasztalni, ilyenkor lenyugodni, egymásra is jobban odafigyelni, jókat beszélgetünk, nem beszélve arról, hogy fizikailag is kipihenjük magunkat, és nem, ennek az ellenkezője van. Valaki azt is mondta, hogy a végére kimerülünk, ünnep másnapján estére kipurcanok. Hát nem ez a célja, pont az ellenkezője lenne a célja, de nem azzal töltjük, amire azt Isten adta. Nem beszélve arról, hogy eredetileg ugye az volt, hogy aki elkezdte ezt a fenyőfásdit, az egy kis fenyő galjat vitt be a szobába, az a német evangélikus lelkész, hogy az örök zöld arra emlékeztesse őt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ma meg erdőket vágnak ki, iszonyatos vétek az én szemembe, és az, ami földíszítve ott csillog-villog, néhány nap múlva szemét, s fújja a szél az úttesten, és csak útban van az autóknak. Nem borzasztó, hogy ennyire ki tudunk forgatni mindent, és a feje tetejére állítani. Sokszor eszembe jut az, volt egy ismerős család, ahol nagyon számon tartották a születésnapokat, és összejöttek. A család jó része hívő is volt, úgyhogy imádkoztak, énekeltek, meggratulálták az ünnepeltet, és egyáltalán együtt voltak. Aztán egyik alkalommal valaki egy nagyon szép tortát csinált, és ez elindított egy lavinát. A következő évben már többen hoztak tortát, addig nagyon egyszerű körülmények között ünnepeltek. És egyszer csak az történt, hogy a nagypapának a 80. születésnapjára nagyon sok torta jött össze. Szögletes, kerek, emeletes, sárga, piros, zöld, kék, fehér, mindenféle bevonatú, gyertyával és anélkül, és így tovább. És rájöttek, hogy ha már ilyen sok torta van, akkor legyen verseny. Kinevezték a zsűit, pontozták a tortákat, véget ért az együttlét úgy, hogy el se hangzott, hogy nagypapa, Isten tartson meg még valameddig. Pedig az egy olyan nagypapa volt, aki a család minden tagjáért nagyon sokat tett. Addig is, amíg tudott fizikailag dolgozni, meg öregkorában is. Meg se emlékeztek a születésnaposról. Nem ez van karácsonykor? A végül is karácsony egy születésnap. És lezajlik úgy, hogy sok helyen meg se emlékeznek róla. Jó, az Úr Jézusnak nem sok boldog születésnapot kell kívánni, hanem azt kellene kérni tőle, hogy könyörülj rajtunk, hogy boldogan éljünk, és veled járjunk, és köszönjük, amit értünk tettél, mert az ő szenvedése nem nagypéntekkel kezdődött, hanem karácsonnyal magára venni ezt a nyomorult testet, és végig szenvedni évtizedeket, ami tömény butaságunk és hitetlenségünk légkörében. Ezért áldani és magasztalni őt? Na de ő lenne az ünnepelt karácsonykor. Kinek jut ez eszébe? Nagyon eltorzult és eltorzulhat az egész ünnepésünk. Még régen olvastam egy külmissziói folyóiratban, hogy valamelyik misszionárius Afrikában egyik állomás helyéről egy másikra kellett, hogy költözön, és teherhordók, benszülöttek vitték a csomagokat, és egy bizonyos megtett út után leültek, és nem lehetett őket rávenni arra, hogy menjünk tovább. És hát aki nagyon szeretett volna estére, nem tudom én hova megérkezni, az biztatta őket, és mondták, hogy nem lehet. Hát miért nem? Hát mert lemaradt a lelkünk. Hogy micsoda? Hát, hogy ebben a nagy sietségben, amit itten műveltünk, lemaradt a lelkünk, és be kell válni, amíg utolél minket. Addig nem lehet tovább menni. Na most lehet ez remek kifogás is, de vajon nem így járunk-e sokszor, hogy a nagy rohanásban lemarad a lelkünk? És aztán lélektelenül csináljuk azt, aminek a célja éppen az lenne, hogy a lelkünket erősítse meg, és a lelki kapcsolatokat mélyítse el. És színesítse. Nekem így karácsony előtt is gyakran eszembe jut Jevgenyi Jevtusenkónak egy verse, amelyik úgy kezdődik, hogy a rohanás-e kornak átka, az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb rohan tovább, tovább. Mind sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lehogy. Sietve rombolnak, s megint csak sietve bánják valahogy. Isten nélkül mi minden csak úgy valahogy tudunk csinálni, és érezzük, hogy nem az igazi. Egy ünnep is, sok minden történik, de valami kimaradt belőle. Talán a lényeg maradt ki belőle. Nem is volt ünnep. Hogy mondta az az illető, hogy rohanás, költekezés, zabálás. Hát ez az ünnep. Ez az, ami felüdít, felfrissít, megerősít bennünket. Nyilvánvalóan, hogy nem. És a lélek végül lehogy, és azért válik a társadalom is ilyen lelketlenné, lélek nélkülivé. Holott mindannak a külsőségnek is, ami karácsonykor van, a lényegre kellene mutatnia. Hát így alakult ki az ajándékozás. Ugye azt olvassuk az igében, hogy az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ami nagy karácsonyi ajándékunk Jézus. Az, hogy az Istent elérhetővé tette. És nekem nyomorult bűnösnek lehetővé tette, hogy közvetlenül Isten elé járulhassak, azért hasadt ketté a kárpit nagypénteken, Jézus halálakor. Hát ez kezdődött el karácsonykor. A nagy ajándék Jézus. És minden kicsi ajándéknak, amit egymásnak adunk, erre kellene mutatnia. Ez kellene, hogy eszünkbe jusson. Fenyőfának minden ága fölfelé mutat. Minden gondolatunknak fölfelé kellene irányulni. A karácsonyi gyertyák se véletlen, az adventi koszorún a négy gyertya se, hogy először csak egy, aztán kettő, egyre nagyobb világosságban, míg majd eljutunk a színről színre látásig. Mindennek megvan a szimbolikus jelentése, amit teljesen elfelejtettünk. Nincs fontossága a számunkra. Tényleg már csak az lesz fontos sokak számára, hogy milyen csicsás a koszorú. Nem az, hogy kire utal a gyertya világossága. Nos, ezekből a dolgokból kellene visszatérni az eredetihez, meg ahhoz, amit Isten igéje mond nekünk. Nem részletezem ezt tovább, hogy mit csináltunk belőle, mert ezt minnyájan tudjuk. Inkább arról szeretnék még néhány szót szólni, hogy ha lehet, mind tudunk változtatni, hogy az eredeti cél valósuljon meg, hogy ünnep legyen a karácsony is, meg minden vasárnapunk is, meg az összes többi nagy ünnep is. Hogy valóban azt a célt érjük el, amit Isten elénk tűzött. Mindenek előtt azt hadd említsem meg józanul, hogy van, amin nem tudunk változtatni, és nem ott kell erőlködni. Van, amit tudomásul kell vennünk, ezt a kereskedelmi őrületet nem tudjuk megváltoztatni. Tegnap előtt beszéltem egy reklámszakemberrel, azt mondja, hogy a legtöbb kereskedő azt állítja, hogy az évi bevételének 50-60%-át december hónapban szerzi meg, mert ilyenkor minden eladható. És kezdte nekem magyarázni, csak most nem akarom ezzel részletezni, hogy van nekem fogalmam arról, hogy milyen jó trükkök vannak arra nézve, hogy bármit meg lehessen vetetni az emberekkel. Például a szeretteikre kell hivatkozni, hogy gondolja szeretteidre, és már is megfogja legalább azt a portékát, a végén lehet, hogy meg is veszi. És sok ember nincs tisztában a valós igényeivel, hanem mondja ő, mi reklámszakemberek megmondjuk neki, hogy mire van szüksége. Lehet, hogy arra nincs, de nekünk elhiszi, mondta ő. Na hát azért vagyunk jó néhányan kivételek, úgyhogy nem hatódtam én meg nagyon az ő szakmai büszkeségétől, de sajnos sok igazság van benne, hogy aki nem ismeri a valós igényeit, sokszor tényleg ereje fölött is költekezik, utólag megbánja, semmi szükség nem volt arra, és így tovább. Szóval ezen nem tudunk változtatni. Bizonyos szokásokon se tudunk változtatni. És az, hogy mi evangéliumi módon szeretnénk ünnepelni, nem azt jelenti, hogy legyünk embertelenek. Tehát például, mert mi keresztjének vagyunk, nincs ajándékozás karácsonykor. Mert azért tekintettel kell lenni a gyerekekre is. Az első tanítási napon, január akárhányadikán mindenkitől azt fogja hallani, hogy mit kapott karácsonyra, ő meg semmit. Ennek nem szabad kitenni. Csak meg kell találni a helyes módot és mértéket, ami Isten igényéből következik. Négy dolgot szeretnék említeni. Az első az, hogy legalább mi legyünk tisztában azzal, hogy minek az ünnepe a karácsony. Kinek az ünnepe a karácsony. Kire emlékezünk. Miért vagyunk hálásak. Az Isten nagy tetteit jöjjetek és lássátok meg. És tudjuk ezt elmondani szeretettel másoknak is. Az utóbbi években ezt kipróbáltam, legjobban a születésnap jött be, mert az egy teljesen hitetlen ember. Nem is érthető, hogy karácsony az egy születésnap. Hogy micsoda? Kérdezték többen vissza. Nem is gondolnak rá. És akkor nem kioktatóan, hanem szeretettel elmondani, hogy az Úr Jézusnak a születésnapja. Én most nem beszélek az inkarnációról, meg hogy mit jelent ez a váltság szempontjából, egyelőre csak ennyivel érjük be, ez egy szülinap. Hát akkor a szülinapost illik ünnepelni, nem? Ja, tényleg? És akkor, ha hajlandó meghallgatni, még valamit tudok arról mondani, egy kicsoda Jézus, hogy jelent ő meg ezen a földön, milyen nagy nyomorúságban. Innen már elérkezhetünk oda, hogy mindez miattunk történt, érettünk történt, és akár még a keresztig is elérkezhetünk, mert nagyon sokakat érdekel ez, és Isten kinyithatja a szívét valakinek. De ő soha nem gondolt volna, hogy ez egy születésnap, és kinek a születésnap, aki nem is ismeri, akkor bemutatom neki szeretettel. Tehát az, hogy minek az ünnepe. És a családon belül ez azt jelenti, hogy akár ezeken a csendes adventi estéken már azért tartunk egy néhány perces rövid csendet. Mindig a család legfiatalabb tagjától tesszük függővé, hogy ő mennyit bír ki, de a gyerekek is legyenek ott. Szabad nem bűn hangulatot teremteni, szabad egy gyertyát meggyújtani, énekelünk, a gyerekek nagyon szeretnek énekelni, ha nem tudnak, akkor is szeretnek. És egy ige elhangzik, nem másfél oldal a Bibliából. Rövid, amit mindenki meg tud emészteni. Légy csendben és várj az Úrra. Valami módon ez megjelenik. És így megérkezünk a születésnaphoz. És már előtte is a születésnaposról volt szó. Szóval, hogy minek az ünnepe, ezt ne felejtsük el, és mondjuk el másoknak is, munkahelyen, rokonságban, nekünk ezt jelenti a karácsony. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy ne engedjük, hogy bármilyen kényszer hasson ránk. Én ez ellen mindig tiltakoztam. Így vagyok például a halottak napjával, és nekem ne mondják meg, hogy mikor vigyek virágot a szüleim sírjára. Szoktam vinni évközben is, halottak napján direkt nem viszek. Mikor országos őrület van, és aztán akikkel egész életükben nem törődtek most a rossz lelkiismeret virágjaival, a krizantémmal, ugye próbálják ezt helyrehozni, nekem ne képmutatóskodjon senki, és ne mondják meg, hogy én mikor, hogyan gondoljak azoknak az emlékére, akiktől sok jót kaptam, majd én azt elrendezem. És így vagyok a karácsonnyal is. Hát ezt nem mondom követendő példaként, de néha még az ajándékvásárlással is. Ha júliusban vagy augusztusban látok meg egy olyan könyvet, amiről tudom, hogy ennek nagyon örülne a feleségem, megveszem neki akkor. Olyan volt, hogy megvettem akkor, és eldugtam december 24-éig, és akkor kapta meg, de nem akkor mentem sorba állni, mikor mindenki verekszik a vásárlás. Ne kényszerítsenek. Ilyen butaságokat meg nem kezdek el számolni, hogy kitől mit kaptam, és legalább olyan értékűt venni kell. Hát mi adja meg az értékét egy ajándéknak, elnézést kérek? A forint, vagy a mögötte levő szeretet? Ha mögötte figyelmesség van, szeretet, ha én egész éven át nyitva tartom a szememet, hogy minek örülne, mivel szerezhetnék örömet, vagy mi jelentene segítséget, akkor igen, és azt teszi azt igazán értékessé. Hát akinek van ilyen élménye, tudja, hogy amikor a kicsi gyerekek ügyetlen kis rajzokat készítettek meg, 6 éves volt, még nem ismerte a betűket, de már leírta azt, hogy papa, a P betűt fordítva, de ő írta le. A mai napig őrzöm, hogy abban mögött szeretet érték volt. És forintban az mennyit ér? Ki se lehet fejezni. Fillér már nincsen, és csak filléres érték lenne. Dehogyis. Hát mögötte van a szíve. Na most, ha így tanulnánk meg ajándékozni, hogy a szívem legyen benne, ne csak a pénztárcám. Aztán néha a pénztárcát kell kinyitni, mert az jelent igazi segítséget, és az jelent örömöt. De ne engedjünk semmilyen kényszernek. A feje tetejére állhat az egész reklámtudomány, engem akkor se vesznek rá arra, hogy olyat vásároljak, ami nem kell, olyat, amire nincs elég pénzem, és még adósságba is verjem magamat, majd én azt eldöntöm. Tehát ez a szabadság, ez nagyon fontos legyen. És az, hogy valóban az örömszerzés legyen az ajándékozásunk motívuma, az legyen mögötte. Nem magunknak akarjunk eleget tenni, hogy megnyugtatom magam, hogy na, reprezentáltunk, hanem hogy mi szerez valóban örömöt. És itt szeretnék bátorítani mindenkit, hogy merjünk lemaradni bizonyos versenyekben, például az ilyen versenyben. Merjünk nem vásárolni. Sok bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy egyre romló világban valóban Jézus tanítványa legyen. A harmadik az, hogy biztosítsuk a csendet ilyenkor fokozottabban, egyébként is jó, de így karácsony előtt, amikor valóban őrületté válik az a pörgés, ami magával sodor sokakat, tudatosan biztosítsuk a csendet. Az Ézsaiás könyve 30. részében van néhány mondat, ami engem régóta sok tekintetben irányít, és itt ebben az esetben találóbb a károli fordítás, így hangzik, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erőtök lett volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, hogy lóra ülve futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek az üldözőitek. Vagyis miről van itt szó? Ézsaiás 30:15. Arról van szó, hogy Isten megígérte a segítséget az ő népének. Ők nem bíztak benne, hanem majd ők. És azt mondja Isten, hogy jó. Ha ti vágtatni akartok, akkor vágtatnotok kell. Ez az, amikor a bűne lesz a büntetése az embernek. Nem figyelek Istenre, mikor lehetne, akkor nem tudok figyelni rá, mikor nagyon nagy szükségem lenne rá. Nem maradok csendben, mikor annak van az ideje, vasárnap, karácsonykor, stb. És amikor nagyon kellene, már nem tudok elcsendesedni. Átéltem ezt, testvérek, egy időben, hogy hosszú ideig elhanyagoltam a komoly imádkozást, aztán jött egy nehéz időszak a szolgálatomban, nagyon kellett volna komolyan imádkozni, és nem tudtam. Ha azt mondjátok, hogy mi vágtatni akarunk, nem bízunk az Úr segítségében, akkor vágtatnotok kell, mert üldöznek benneteket. Nos, azt mondja, hogy csendességben és reménységben erősségetek lett volna. Olyan szomorú ez a feltételes múlt. Az lett volna, ha csendben vagytok, mikor a csendnek az ideje volt. Az ünnep az a csendnek az ideje. Próbáljuk biztosítani és megvalósítani ezt a csendet. Hogy lehet ezt? Karácsony előtt úgy, hogyha megtervezzük a tennivalókat. Ha elosztjuk a feladatokat. Mi nagyon vigyáztunk arra, hogy a gyerekeket egész pici koruk óta bevontuk a tennivalókba. Amit ő el tud végezni, de ő is érezze valamilyen felelősnek magát. És én már ifjú házas korunkban mondtam, hogy én minden ablakot megmosok, kívül, belül, alaposan, gyönyörűen, de nem karácsony előtt 2 nappal. Karácsony előtt 2 héttel, vagy utána 1 héttel, ha nincs fagy. De nem előtte 2 nappal. Itt nem lesz őrültek háza, itt csendnek kell lenni, miközben legyen tisztaság, és azért mindent csináljunk meg. De nem egyedül az asszony, hanem a család fogjon össze. És ez a család főnek a megtisztelő feladata, hogy szépen bevonja a feladatokba a család minden tagját, ő maga élen jár, és nem várják a készet, hogy oda repüljön az asztalra. Szóval bizonyos tervezés, tudatosság, a feladatok elosztása az nagy segítség. Egyébként itt hadd említsem meg azt, hogy az első karácsonykor a feje tetején állt ott az egész ország. Hát ott adó összeírás volt, az nem népszámlálás volt, nem az érdekelte a császárt, hogy hányan vannak, hanem hogy hány adófizetőre számíthat. És az adófizetők összeírása mindig az adó emelésével együtt járt. Ott mindenki tiltakozott ez ellen a rendelet ellen. És akkor ilyen őrült rendelkezés is volt, hogy a születése szerinti illetőségi helyére kell menni. Gyalog. Ugye Mária 9. hónapban 120 kilométert tegyen meg Názáretből Betlehembe. Micsoda őrültség. És szegény Józsefnek, Máriának el kellett dönteni, hogy most megvárjuk a szülést, és utána megyünk, az se jó, szülés után néhány héttel gyalogolni 120 kilométert. Vagy hát, ha még odaérünk anyukám a szülés előtt, próbáljuk meg. Ez egy nagyon nehéz helyzet voltám. Mi itten földíszítjük a karácsonyi bölcsöcskét mindenfélével, és nem is érzékeljük, hogy mi történt ott valójában. Szóval ott állt a bál, és az egész nép gyűlölte a rómaiakat, de kénytelen volt megcsinálni, mert lándzsákra támaszkodva hajtották végre. Ott lárma volt, utazás, jövésmenés, feszültség, hangoskodás, hát nem véletlen az, hogy nem volt egy nyugodt hely Betlehemben, ahol megszállhattak volna. És ebben a nagy hangzavarban kik hallották meg először a karácsonyi evangéliumot? A pásztorok, akik csendben, éjjel is őrködve vigyáztak a nyájuk mellett, a bölcsek, akik mint csillagászok éjszakánként a csendben kutatták a maguk kezdetleges eszközeivel a világmindenség titkait, akik csendben voltak, és ma is azok hallják meg. Na most sok mindenen nem tudunk változtatni, megint mondom, a világot nem tudjuk lecsendesíteni, de a zaj közepén is tudunk csendet teremteni. Legalább annak a néhány embernek, akikért felelősek vagyunk, vagy csendet a magunk szívében, és sokkal több mindent meg fogunk érteni Isten dolgaiból is. És végül még azt szeretném megemlíteni, hogy próbáljunk egy kicsit messzebb látni karácsony kapcsán, mint ameddig szoktunk. Tehát nem csak azoknak szabad örömöt szerezni, akik hozzánk a legközelebb állnak. Nagyon sokan vannak, akiknek senki nem szerez örömöt, karácsonykor sem. És nagyon nagy öröm az annak, aki szerzi, ha egy ilyen embernek is tudunk szerezni örömöt, majd néhány példát mondok. Tehát mindenképpen lássunk messzebb, mindenek előtt magát a láthatatlant, Jézus Krisztust tartsuk szem előtt karácsonykor, de azokat is, akikről más nem gondoskodik. Megtörtént eseteket mondok. Egy anyuka a kislányával elindult karácsonyi bevásárlása, és az egyik pulcsira a kislány azt mondta, hogy jaj, de szép ez. Anyuka titokban megjegyezte, hogy ha maradt pénzem, megveszem neki, megvan a karácsonyi ajándék. Hazaértek, néhány nap múlva azt mondja a kislány, hogy anyu, rendet csináltam a szekrényembe, és kiderült, hogy nekem 5 pulóverom van. Engedd meg, hogy 2 ebből oda ajándékozzak az egyik osztálytársamnak, akinek néhány éve meghalt az édesapja, és az a kislány minden nap ugyanabban a pulóverben jön, és van egy húga is. Jó, anyuka megengedte. A kislánya kimosta, becsomagolta. Közben megtudta, hogy mit tervezett az édesanyja, és azt mondta, hogy ne vedd meg azt nekem. Még mindig maradt 3, és ez bőven elég. Utólag derült ki, hogy milyen sok mindent elvégzett Isten azon a 2 pulóveren keresztül annak a csonka családnak az életében, ahova ez a kislány odatta. Neki is voltak testvérei, és azoknak is vett kis ajándékokat, vagy csinált, de egy vadidegen is eszébe jutott, ehhez már szem kell. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az irgalmas szemű ember megáldatik. Ehhez észre kell venni, hogy minden nap ugyanaz van rajta. Én meg azért váltogatni szoktam. Miért ugyanaz van rajta? Nincs neki másik? Nekem 5 van. Ez nem jó, így sehogy se. Ez egy hívő kislány volt. Vagy az egyik család elhatározta, hogy egy szintén csonka család, apa nélkül növő népes családba minden gyereknek visznek egy kis csomagot karácsonyra. Beültek az autóba, el voltak készítve csomagok, hogy átadják. Útközben egyszer csak megáll az apuka, mert egy zöldséges előtt mentek el, és ez a gondolata támad, hogy visz egy zsák krumplit is nekik. Azt mondja a felesége, hogy ugyan már ne bolondozz, hát ilyen homokos, földes krumplit karácsonyi ajándéknak. Ki hallott még olyat? De ő ezt szeretné. Jó. Megérkeznek először a zsák komplimentbe, utána az apró ajándékok, és az asszony sírva fakadt. Akiknek vitték. Elmondhat, hogy a gyerekek napok óta reggel délbe este margarinos kenyeret ettek, mert még egy szem krumpli sem volt otthon, hogy főzött volna nekik. Jaj, de nagy ajándék ez. És egyszerűen nem érdekelték a kis csomagok, amiket a gyerekeinek hoztak, hanem a krumpli. Engedjük, hogy Isten irányítson minket. Ez a hívő ember imádkozva indult el arra az útra is, meg ahogy ismerem minden dolga, így megy végbe, és néha Isten ad ilyen furcsa, törvénytelen gondolatokat is, hogy egy zsák krumpli karácsonyi ajándéknak, és az lesz az igazi ajándék. Vagy az utolsó, amit még elmondok, az egyik budapesti gyülekezet ifjúsága valamelyik évben arra gondolt, mert azt hallották, hogy karácsonykor sok idős embert direkt bevisznek a kórházba, és ott hagyják néhány napra, hogy ne legyen terhére a családnak otthon. Meg hát vannak súlyosabb betegek, akik nem tudnak hazamenni, és az ünnepet is ott töltik. És hát mi lesz azokkal? És bekéreckedtek nagy alkotozások árán, a portás beengedte őket, szenteste az egyik nagy budapesti kórházba, előtte összeadták a kis pénzüket, vettek valamennyi gyümölcsöt, meg készítettek kis igéket. És aki a kórházban volt és elfogadta, megkérdezték mindenkitől, hogy szabad-e, egy szem gyümölcsöt ott hagytak az éjjeli szekrényen, meg egy igét. És az ő karácsony esti látogatásukat, mostan ez a szó jut eszembe, könyvzápor kísérte. Ott mindenki sírt. Azt mondják a nővérek is. És volt egy nagyon kemény szívű idős asszony, aki ott előtte az egyik beteg társát, aki hívő volt, gúnyolta, csúfolta, azon az estén tért meg. Mert egy olyan igét kapott, meg egyáltalán ez a gesztus, a szeme szája elállt. Fiatalok. Ez a gyönyörűségük, hogy öregeknek hoznak szenteste gyümölcsöt, meg igét. Igen. Na de ehhez az kell, hogy valakinek nyitva van a szíve, kész arra, hogy Uram, amire akarsz használni. Én használható vagyok, állok rendelkezésedre, és nem neki támadnak nagy ötletei, és kiderül, hogy a forint érték nem is olyan sok mögötte, de meggazdagítja másokat, és az életet gazdagítja meg. Szóval el lehet ezt kérni Istentől, Uram, mutasd meg, hogy kinek szerezhetek én örömöt, azokon kívül, akik hozzám a legközelebb állnak, akiket mindig szeretek, és én kész vagyok erre. Ezeknek a gyerekeknek, főleg fiúk voltak, akik így a kórházat végigjárták, azt mondta az egyik idős férfi, ott a beteg ágyon, hogy maguk az Isten angyalai lettek. És ez nem túlzás, hát az angyal szó azt jelenti, hogy küldött angelos, őket Isten küldte oda. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy nem akarunk angyalokká válni ezen a karácsonyon. Isten a küldő, ő tudja, hogy hol, kinek, mivel lehetne egy kis örömöt szerezni, segítséget adni. Angyalokra van szükség. Nagy hiány van. Küldhető angyalokban. Engedjük, hogy Isten használjon bennünket. Csak azért ismétlem meg, hogy könnyebben megjegyezzük, kinek minek az ünnepe a karácsony, ezt tudatosítani kell. Ne engedjünk semmilyen kényszernek, igyekezzünk csendet teremteni, és biztosítani azt másoknak is, és lássunk tovább a legszűkebb családi kör, pláne semmi számítás ne keveredjen a karácsonyunkba, hanem legyünk sáfárok, akik tovább adják azt, amit kaptak. Még azt megemlítem, hogy ha bármit akarunk módosítani a kialakult szokásokon, azt mindig nagy szeretettel és őszinte alázattal. Tehát ne úgy, most bocsánatot kérek, megint idézet következik, hogy ti hülyék még ezt se tudtátok. Ez elhangzott egyszer, valaki nagy délvel durral egy ilyen alkalomból hazament, hogy ez a karácsony más lesz, mint az összes többi, majd én megtanítom őket. Ne tanítsunk mi meg senkit se. A mi feladatunk a példamutatás, meg a bizonyságtétel, de szabad a figyelmet fölhívni szeretettel, ők nem hülyék, mindnyájan ilyen szokások között nőttünk föl, mi szeretnénk új szokásokat is bevezetni. Adja Isten, hogy ez sikerüljön, és tudjunk alázatosak maradni. Akkor ezt a részét egy rövid imádsággal fejezzük be. Istenünk, szeretnénk már is engedelmeskedni a te igédnek, és a te nagy tetteidért magasztalni téged. Kérünk, hogy idézd a mi emlékezetünkbe a te csodáidat, szabadító cselekedeteidet. Taníts meg minket az ünnepen ünnepelni, és kérünk, hogy a hétköznapjainkat is hadd tegye ünneppé az, hogy veled közösségben élhetünk, hogy sok mindent tudhatunk arról, hogy mit tettél értünk, hogy sok mindent kaptunk már tőled, segíts, hogy ne tartsunk meg magunknak semmit, hadd tudjunk mindent megosztani, hiszen így szokott az megszaporodni. Vezesd a mi gondolatainkat most, az ünnepel készülve is, ajándékozz meg minket otthon is csenddel, akár egyedül élünk, akár családban, akár hívő, akár nem hívő közegben. És add, hogy az a csend, amit tőled kapunk ajándékba, kiáradjon a szívünkből, és lecsöndesítsen másokat is. Kérünk, hogy mindabból, ami itt ma elhangzott, azt őrizd meg a szívünkben, ami tőled való volt. Amen.